Máltai Tanulmányok idei második számának bemutatója után beszélgetünk. Mi volt a mai kerekasztal beszélgetés legfontosabb tanulsága ön szerint?
A felzárkozó települések, hátrányos helyzetű települések talán jó kezekben vannak, módszertanilag mindenképpen. A financiális okok azok meg sokszor túlmutatnak rajtunk, de az a másik terület, amiről beszéltünk, hogy ahol színtudatosnak kell lenni, tehát ahol láthatók legyenek a roma közösségek, köznevelés, média reprezentáció, ott viszont még azért sok tennivaló lehet.
Említette, hogy színtudatosak legyenek, láthatóak legyenek a romák. Ugyanakkor az is egy érdekesség, amit én ebbe a máltai tanulmányokban olvastam, ami nem is annyira realizálódik sokakban, hogy nem egységes a cigányság. Tehát nagyon sok színű, nagyon sokféle érdek van. És lehet-e akkor egységes cigánytörténelemről beszélni, amivel ön foglalkozik például?
Egy nép nemzetiség története nagyon, nagyon vékony jég, vagy képlékeny talaj. Tehát nagyon sok megközelítés van azzal kapcsolatban, hogy hogyan értelmezhetjük egy népcsoport történelmét. Az mennyire saját történelmük, milyen összefüggéseket, mennyire szoros összefüggéseket tárunk föl más népek történelmével. Ugye a romák esetében ez különösen izgalmas, hiszen közismert, hogy egyrészt az úgynevezett romákon belül számos különböző kisebb-nagyobb csoport, identitás létezik, akár nyelvi szempontból is ugye sokszínű közegről beszélünk. Másrészt pedig nem rendelkeznek saját nemzetállamon, hanem más államokban kisebbségként vannak jelen, tehát ha úgy tetszik, nehezebben megfogható az ő történelmük.
Számomra meglepő volt, amit ebben a folyóiratban olvastam az önelemzésében is, illetve egy másik munka is foglalkozott az oktatással. És meglepő volt, hogy a 17. században volt egy bizonyos szociális mobilitás. Ismerünk történeteket jóeszű roma fiatalokról, akik felemelkedtek, támogatást kaptak. Akkor azóta hol akadt meg a cigányság oktatáson keresztüli felemelkedése?
Tehát a forrásadottságokkal magyarázható. Tehát valószínűleg másfajta társadalmi mobilitás is létezhetett a korabeli cigány közösségek körében, de az nem magas iskolai irányba indult el, hanem esetleg más szakmák vagy más irányba, ezért nem igazán maradtak fenn ilyen források. Nagyon sokszor a környezete már nem tartja cigánynak azt, vagy nem tartotta cigánynak azt a szemét, aki úgymond a cigányokhoz képest atipikus dolgokkal foglalkozott. Hogy például magasabb pozíciót töltött be, magasabb presztízsű szakmákba találta magát, és jó eséllyel számára se jelentetett az esetleg előnyt, hogy valamilyen cigány származásra hivatkozik, főleg nem a 17-18. Században, ezért úgymond asszimilálódott. A 19. század úgymond a klasszikus nemzetté válás korszaka. A legtöbb európai ország megfogalmazta a saját nemzeti identitását, ikonikus költők, himnuszok, bibliafordítások születnek nemzeti nyelveken, és a nem területhez kötött népek, mint a romák esetében is megjelennek ennek a nyomai már a 19. században. Vannak cigánynyelvi sajtóközlemények, nem csak Magyarországról beszélek, hanem a Balkán-félszigeten fölbukkannak ilyenek. Megjelennek olyan mai szóval civil szervezetek, ahol már valamilyen szinten megjelenik az, hogy mi ezt nem csak mint kovácsmesterek hozzuk létre ezt a céget, hanem mint cigány kovácsok. Ez az a fordulat, ha úgy tetszik, amikor már tudatosan romaként, cigányként vagy az adott nyelvben használatos formulaként írják le magukat, és a közösséghez tartozás egy ilyen magabiztosabb identitásként jelenik meg.
Köthető a identitás képződéshez az, hogy a többségi társadalom viszont sztereotípiákat képzett. Mikor jelenik meg a cigánysággal kapcsolatos sztereotípia egyébként? Tehát én nem tudom, 17-18. Században is voltak már, vagy jellemzőbb a 19-20. Századra?
Régóta velünk vannak a sztereotípiák, de tartalmilag, alakilag ezek azért változtak az elmúlt időszakban. Már a 16-17. Századi közköltészetben is megjelentek olyan úgynevezett cigány karakterek, akikhez vagy egy ilyen jóindulatú, hogy ilyen kicsit ilyen jóindulatúan együgy ostoba, lenéző jellemzők társultak, és később, mikor a cigányzenés szakma magasabb presztízs kap, és egyre többen indulnak el ebbe az irányba, 18. század, 19. század, akkor ott is megjelennek az ehhez kapcsolódó sztereotípiák, képek. Két pólusa volt a cigányokkal kapcsolatos sztereotípiáknak, az egyik ez a, amit említettem, ez a kicsit lenézően, jóindulatúan, kicsit ilyen-olyan, de a mi cigányunk jól húzza a zenét. Másik pedig, amit a korszakban egyébként nagyon kis számban élő kóbor cigányokra vonatkoztattak, hogy élősködő, hogy nem teszi a dolgát, hogy nem illik bele a rendszerbe és rendbontó. Hogy ez hogy mosódott össze a 20. századra, ugye ezek a nehezen nyomon követhetők, bár ugye rengeteg karikatúrát, tehát vannak olyan elemzések, amik a korabeli lapoknak a karikatúráit, nemzetiségi karikatúráit vizsgálták. Nyilván nem csak a cigányok voltak a célcsoportjai az ilyen rasszista élcelődésnek. Azonban a 19. század végére, 20. század elejére fölgyorsult az iparosodás számos területen, a korábban ilyen kisipari jellegű szolgáltató tevékenységet végző roma családok háttérbe szorulták, elvesztették a munkájukat, hasonlóan egyébként nem roma honfitársaikhoz. És megnőtt a munkanélküliség, nőtt a szegénység mértéke, és akkor ezzel a társadalmi gazdasági státuszvesztéssel párhuzamosan a negatív sztereotípia pólus lett a domináns. Ennek egyébként nagyon érdekes összetevője vannak akár a trianoni béke diktátum kapcsán. Ugye Magyarország jóval kisebb lett, és a magyar cigány zenét azt nem igazán lehetett Csehszlovákiába vagy Romániába úgymond eladni, ezért sokan bejöttek a mai Magyarországra, így pedig túl sokan lettek ezen az amúgy is szűkülő piacon, tehát nagyon nehéz lett a megélhetés. Remek forráskötetek jelentett meg ezzel kapcsolatban, hogy ebben a nehéz élethelyzetben hogyan próbáltak érdekvédelmi szervezeteket létrehozni cigányzenészek és cigányzenész szervezetek.
Ön történelem tanárként is dolgozik. Hogyan lehet beépíteni a cigányságról szerzett tudást a tanításba, és milyen hozadéka lehet ennek?
Romák a legnagyobb nemzetiség hazánkban. És egészen a közelmúltig azért méltatlanul kevés információ szerepelt róluk olyan releváns könyvekben, mint történelem, irodalom, vagy ének, vagy képzőművészet. Tehát egy nagyon erős alulreprezentáció jellemezte ezt. Később, mondjuk az elmúlt 5-8 évben valamelyes javult ez a tendencia, tehát jelentek már meg tartalmak a romákkal kapcsolatban, azonban azra is az volt a jellemző, hogy sok téves információt emeltek be a tankönyvekbe, esetleg sztereotípiákba is belecsúszhattunk. Nagyon fontos, hogy ne csak a nemzetiségi oktatás keretein belül jelenjen meg, hanem úgymond a mainstream fősodorbeli témákban is, hogy a magyar gazdaságtörténetben, vagy a 1956 kapcsán, vagy máshol is bukkanjanak föl roma szereplők, roma karakterek, mert a gyerekek így megszokhatják azt, hogy hát a romák azok itt voltak, és hát nem csak olyanok, mint hogy rendszerváltás után, hogy szegény falvakba éldegélnek, és nem is látok, hogyha mondjuk Budapesten egy kicsit jobb suliba járok, idézőjelnek ez is sztereotípia, akkor nem is látok roma gyereket, fogalmam sincs, és csak a tévében látom a különböző tartalmakat esetleg, vagy hallok innen-onnan. Tehát, hogy ez azért úgymond picit hozzá lehet szoktatni a gyerekeket ahhoz, hogy találkozunk ilyen tartalmakkal is.
Akkor most hozom be azt a szót, hogy érzékenyítés, elhangzott, hogyha lehetne egy kívánsága, akkor ön a többségi társadalmat érzékenyíteni jobban. Milyen módon lehetne vajon, és van-e itt a hívőknek esetleg nagyobb szerepe?
A legmélyebb hatást az emberekbe valószínűleg úgy érhetjük el, hogyha együtt találkoznak. És az lehet, hogy egy óvodai csoport, vagy egy általános iskolai tanterem, ahol osztálytársak, különböző nemzetiségű gyerekek, vagy akár ugye egy egyházközség, egy gyülekezeti alkalom, és ezen a területen nyilván az egyházak tehetnek sokat, hogy megpróbálják bevonni azokat a családokat, közösségeket a saját vonzáskörükbe, akik eddig esetleg nem vagy nem annyira vettek részt a település résznek a közösség életében, hit életében.
Elhangzott az, hogy a kóborkutyák megmentésért több önkéntes lehet mobilizálni, mint mondjuk a roma kérdés megoldásáért fellépő csoportokban. Nap mint nap kapcsolatban fiatalokkal van egyébként fogadókészség, tehát ők még nyitottabbak arra, hogy ebben a kérdésben is tegyenek valamit?
Minden bizonnyal. Tehát a gyermekek nem úgy születnek, hogy akkor van egy előítéletrendszer, vagy egy sztereotípia rendszer a fejükben. Ezeket mindent tőlünk, felnőttektől tanulják meg, aztán a nagyobbak lesznek, akkor nyilván a kortársaktól, vagy hogyha olyan sajtóterméket fogyasztanak, vagy olyan vicceken nevetnek. És ez nagyon bonyolult szerteágazó, számos roma diákon van, és többször visszaköszönt a Facebookon, hogy ők is nevetve osztottak meg egy simán cigányozós rasszista viccet. Nyilván, hogy akkor nem önmagukra nem vonatkoztatták azt a viccet, hanem mondjuk esetleg olyan romákra gondoltak, akiket ők nem szeretnek. Sokszor könnyű rasszistának lenni, meg bunkónak lenni, mert az a rövidebb út. És nem kell megérteni, meglátni, megismerni az összetett okokat, hogy az adott jelenség hátterében mik zajlanak, minél többször találkozzanak roma, nem roma emberek, és csinálják együtt a dolgokat. És akkor természetes lesz előbb-utóbb mindenkinek, hogy van ilyen munkatársam, csoporttársam.